Áldás békesség, elől van hely, és hogyha teli lenne hátul, akkor oldalt is be lehet most már jönni. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, ökumenikus reformációi ünnepi hetünk nyitó alkalmán. Készüljünk majd arra, hogy igeolvasással és imádsággal indul ez a sorozat, és erre készülve énekeljük el a 25. Zsoltár első versét. 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem. Elkövettem a hibát, nem mondtam, hogy a sárga énekes könyvünkben ez a tizedik, bocsánat. A végén is a sárga énekes könyv tizedik énekét fogjuk énekelni, annak a második versét most elmondom előre, mert minden előfordulhat. Tehát a tizedik ének első versét énekeltük most az ökumenikusba, és majd a második versét énekeljük a záró énekképpen. Most megkérem Börzsönyi János lelkipásztor testvérünket, hogy igeolvasással, imádsággal nyissa meg a hetet.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus szent nevében, Istenünk szent igéjével, a Királyok második könyve 23. részének első és következő verseit hallgassuk meg. A király ekkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az Úr házába, és vele együtt valamennyi júdai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az Úr házában találtak. Majd kiállt a király az emelvényre, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta a szövetséget. Ezután megparancsolta a király Hilkijá főpapnak, a helyettesének és az ajtóőröknek, hogy hordjanak ki az Úr templomából minden olyan fölszerelést, amely a Baálnak, Asérának és minden seregének készült. Elégette azokat Jeruzsálemen kívül, a Kidron mezején, és a Hamut Bételbe vitette. Eltávolította a bálványpapokat, akiket Júda királyai alkalmaztak azért, hogy az áldozó halmokon tömjénezzenek Júda városaiban és Jeruzsálem környékén, meg azokat is, akik Baálnak, a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjéneztek. kivitette az úrházában levő Asera szobrot is Jeruzsálemen kívülre, a Kidron völgybe, és elégettette a Kidron völgyben porrá zúzatta, porát pedig a köznép temetőjébe szóratta. Leromboltatta a férfi paráznák házait, amelyek az úr háza mellett voltak, ahol az asszonyok sátracskákat szőttek Asérának. Behozatta az összes papot Júda városaiból, és az áldozóhalmokat pedig, amelyeken a papok tömjéneztek, tisztátalanná tette Gebától Bérsebáig. Leromboltatta a kapuknál levő áldozóhalmokat, amelyek Jósua város parancsnok kapujának a bejáratánál voltak, a városkapun belül balkész felől. Az áldozóhalmok papjai azonban nem járulhattak az Úr oltárához Jeruzsálemben, csak kovásztalan kenyeret ehettek testvéreik között. Azután tisztátalanná tette a tófetet a Ben-Hinnom völgyben, hogy senki se égethesse el fiát vagy leányát áldozatul Moloknak. Eltávolította az úrházának a bejáratától a lovakat, amelyeket Júda királyai a nap tiszteletére állítottak oda, Netán Melek udvarnok kamrája mellé, egy külön csarnokba. A napnak szentelt kocsikat is elégette. Leromboltatta a király azokat az oltárokat is, amelyek az emeleten, az Áhász szobra tetején voltak, amelyeket Júda királyai készítettek, meg azokat az oltárokat is, amelyeket Manassé készítetett az úrházának mindkét udvarában. Összezúzatta őket, és porukat a Kidron patakba szóratta. Tisztátalanná tette a király azokat az áldozóhalmokat is, amelyek Jeruzsálemtől keletre, a Masít hegytől pedig délre voltak, amelyeket még Salamon, Izrael királya építetett Astóretnek, a szidóniak förtelmes bálványának, Kemósnak, a moábiak förtelmes bálványának és Milkomnak, az ammóniak utálatos bálványának. Összetörette a szent oszlopokat, és kivágatta a szent fákat, helyüket pedig emberi csontokkal töltette be. Majd ezt parancsolta a király az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek, az Úrnak úgy, ahogyan ez le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Bizony, nem tartottak ehhez hasonló páskát a bírák, Izrael bíráinak ideje óta, sem Izrael, sem Júda királyainak idejében, csak Jósiás király 18. évében tartottak ilyen páskát az Úrnak Jeruzsálemben. Jósiás király megtisztította Júda országát és Jeruzsálemet a halott idézőktől és a jövendőmondóktól, a házi bálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes bálványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkiá pap talált az úrházában. Nem volt hozzá hasonló király, aki teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből megtért volna az Úrhoz, mindenben megfelelve Mózes törvényének, és utána sem támadt hasonló. A 25. verset hallgassuk meg még egyszer. Nem volt hozzá hasonló király ő előtte, aki teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből megtért volna az Úrhoz, mindenben megfelelve Mózes törvényének, és utána sem támadt hozzá hasonló. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy elhoztad ezt a csodálatos időt, amikor évszázadokon keresztül hangzott a te tiszta ígéd. De dicsőítünk azokért a korszakokért, amikor te hajdanán rendeltél olyan embereket a te néped élére, akik értettek téged, hallgattak rejád, keresték a te akaratodat, akiknek a szívét megtöltötted a te szent lelked örömével, akik fontosnak tartották az írást, egyedül az írást. Dicsőítünk azért, hogy te a te szabaddal teremtetted a mi világunkat, az egész világ mindenséget, és neked köszönhetjük az életünket ezen a földön, és téged dicsőíthetünk a mennyei életért, mert az idők teljességében te, atyánk, kibocsátottad, elküldted a te egyetlen fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy egyedül általa van üdvösségünk, menetelünk te hozzád, szabadulásunk a bűnök tengeréből. Dicsőítünk azért, hogy megértettük kegyelemből, hitáltal, közelíthetünk mi te hozzád, és a te kegyelmed olyan bőséges, olyan gazdag, hogy a mi sötétségeinket, bűneinket eltakarja a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak a vére. Köszönjük a reménységünket, hogy egyszer eljön a nap, amikor ő megjelenik az ég felhőin, mi pedig elváltozunk, és ott lehetünk örökre ő vele és te veled. Megláthatjuk a te dicsőségedet, fennségedet. Amíg itt tartasz, adj erőt a bizonyságtételhez, a jó hír továbbadásához. Mutasd meg nekünk az útat, amelyen veled találkozhatunk, és amelyre másokat is hívhatunk. Köszönjük ezt az estét, nyisd meg a szívünket, és áldj meg minket, Szentlélek Úristen, a te kegyelmed gazdagsága szerint. Amen.
Kedves testvérek, ennek a sorozatnak az a címe, hogy a reformáció ajándékai. Ennek első darabjaként szeretettel köszöntöm mai előadónkat, Takaró Mihály irodalomtörténészt, és kérem, hogy tartsa meg előadását közöttünk.
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Elnézést a hangomért, nagyon erősen meg vagyok fázva, úgyhogy ma ezt a hangot fogom tudni produkálni erre az estére. Azt a feladatot kaptam, hogy beszéljek a reformáció ajándékai kapcsán arról, hogy mit is hozott az irodalom és a kultúrában a reformáció, és én kétféle előadással készültem. Az egyik egy általános lett volna, de nem erről fogok beszélni, hanem a másikról, amelyik egy embert állít középpontba, a legreformátusabb magyar írót, azt hiszem az egész magyar irodalom legnagyobb alakját, Arany Jánost. És ha megengedik először, nem is arról fog beszélni, hogy ki volt Arany János, mert erről sokat tudunk, hanem sokkal inkább azt a kérdést kell először tisztáznunk, hogy mi volt Arany János. Hát hogyan lehet föltenni egy kérdést egy szeméről, hogy ő mi volt? Föl lehet tenni, mert bizony vannak emberek, akik olyan jelentőségűek, hogy túlmutatnak önmaguk személyén. Arany János a magyar nemzet szempontjából volt nagyon sok minden. Hadd idézem először Szerb Antalt. Szerb Antal ezt írja Aranyról. Minden szál tőle vezetett, és minden szál hozzávezet. A magyar szellem életnek ő a sugárzási pontja. Az első megállapítás tehát az, hogy előtte is, utána is volt irodalom, mégis minden szál hozzávezetett, és minden szál tőle vezet, ő a sugárzási pont. Kosztolányi Dezső egyenesen azt állítja, azonban a tanulmányában, aminek az a címe, hogy Arany János, hogy bár, írja Kosztolányi, nem szeretek ilyen nagyokat mondani, most mégis ki kell jelentenem, kétségtelenül a világ legnagyobb költője Arany János. Mondja ezt az a Kosztolányi Dezső, aki hét nyelven ír, olvas, beszél, fordít, aki eredetben olvas angolul Shakespeare-t, franciául Voltaire-t, németül Goethe-t, olaszul Petrarkát, a latinokat latinul, a görögöket görögül, és ez a Kosztolányi Dezső azt mondja, kétségtelen tény, a világ legnagyobb költője Arany János. Babits Mihály 1910-ben szonettet ír Arany Jánoshoz. Képzeljenek egy költőt, aki nem is akárki volt, Babits Mihály, aki egy másik költőhöz, aki már nem él rég, Arany János 1882-ben meghalt, szonettet ír hozzá, amelynek az lesz a lényege, hogy hát csak aki ért téged, azt tudja, hogy a legnagyobb óriása voltál a magyar irodalomnak. És persze az én kedvencem egy zeneszerzőhöz kötődik, aki azt mondja Arany Jánosról, hogy Arany János nem a legnagyobb magyar, hanem a magyarság maga. Kodály Zoltán mondta róla. Azt mondja, ha azt a szót akarom mondani, hogy magyar, és valakiben koncentrálni akarom mindazt, ami a magyarság lényege, akkor elég behelyettesítem ezt a szót azzal, hogy Arany János. Igen, mert Arany volt az a magyar költő, aki egyszerre mutatja a mi népből jöttségünket, hogy néz ki a magyar nemzet ebből a szempontból, egyszerre mutatja a szellemi arisztokratizmusunkat, mindezt úgy, hogy közben kimondja, mindjárt felolvasom, hogy költő az legyen, mi népe. Arany nem szimpatizál, hanem egyenesen azonosul a nemzettel. Azt mondja, költő az legyen, mi népe, mert kivágyni kész halál, írja a Kozmopolita költészet című versében. A mai estén beszélni fog természetesen Aranyról, az emberről, aztán a református kálvinista Arany Jánosról, a kálvinizmusról rengeteget, a Tóldi trilógiáról, és csak néhány pontot az életéből, azokról a dolgokról, amelyek fontosak a református Arany megértéséhez. Tisztelt hallgatóim, a második kérdés, miután tisztáztuk, hogy micsoda a magyarság számára Arany János, hogy hogy nézett ki ez az alkotó, abban a kettősségben, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy költő és ember, művész és polgár, művész és ember. Ha valaki ránéz Arany életére, azt mondja, hát egy viszonylag eseménytelen élet, egy betegesen, már szinte betegesen visszahúzódó, szemérmes ember, hát olyan nagy tragédiák, viharok nem voltak az életében. Hallgatóim, ez köszönő viszonyban nincs a valósággal. Ez az Arany János úgy volt egyszerre művész és polgár, hogy benne sokkal nagyobb viharok dúltak lelkében, mint a nagy kortársnak, a nagy barátnak Petőfi Sándor lelkében. Hát mi azt gondolhatnánk, de úgyis Petőfi az egy kimondottan szangvinikus típusú ember volt, az az ember, aki tele volt indulatokkal és érzelmel, aranypont fordítva, nem így van. Kívülről így néz ki, belülről van azonban az az igazság, hogy Aranyban sokkal nagyobb viharok dúltak, mint Petőfiben. Hadd forduljak megint Babits Mihályhoz. Babits ír egy szenzációs tanulmányt, ez változtatta meg az én Arany és Petőfi képemet is, ha nem is alapjai van, de nagyon sokkal gazdagította. Ennek a tanulmánynak az a címe, hogy Arany és Petőfi. És ebben Babits csupa meglepő dolgot állít. Az első, ami engem nagyon meglepett, amikor azt mondja, Petőfi és Arany a költői realizmus kérdésében is különböznek. Petőfinél a realizmus önkénytelen, magától értetődő, könnyű. Aranynál aggodalmas, fájdalmas. Az egyik a tükör, a másik a festő. A másik forma az erkölcsi lelkiismeretesség. és itt tapintunk az egész dolognak a mélyére. Petőfi a nyárspolgár, erkölcsös ember, önkéntelen és nem érdemből, nem lelkiismeretből erkölcsös, mert úgy született, erkölcsös épp olyan könnyedén, mint amilyen könnyedén tesz mindent. Őszinte, mert egyszerű, és nincs mit elhallgatnia, őszintén, mint ahogy az üveg átlátszó. Aranynál másként van. Ez is szólt. Aranynál másként van. Akinek egész lelkesebb, annak az őszinteség keserves lelkiismeretesség. Az csak azért őszinte, hogy ne legyen egy újabb, még keservesebb sebe, a lelkifurdalási. Mert minden lelkifurdalást ismét mély és halhatatlan sebnek érez. Aki a múltját mindig magában hordja, annál a lelkiismeretesség lényege a múlthoz való ragaszkodás és az erkölcsi következetesség. Iparkodik arany úgy élni, hogy azon ne lessen folt, amilyen lelkiismeretes költő, olyan lelkiismeretes tanár, féri apa. De ez a nyárspolgáriság lényegének különbözik a Petőfi nyárspolgáriságától. Petőfi nyárspolgár a zseniál arcában, arany zseni a nyárspolgár arcában. Én pont fordítva mondtam volna. Hogyan? Azt mondja Petőfi, nyárspolgár a zseni állarcában. Arany meg zseni a nyárspolgár állarcában. Igen. Hallgatóim, Arany János az a személyiség volt, aki egész életét úgy élte le, hogy semmi sem úgy volt, ahogy ő szerette volna. Nem véletlen, hogy az epilógusban majd panaszkodni is fog. Nem véletlen, hogy Arany, mint református ember, ragaszkodik ahhoz, hogy a sorsunkat kapjuk, és a saját élete példáját hozza fel, hogy hányszor volt, hogy amikor ő szeretett volna valamit, saját erőből, saját akaratból, sose úgy lett. Hallgatóim, ez az ember nem végzett egyetemet. Arany János az egész magyar kultúra legnagyobb autodidaktája, önképzője volt, érettségiese volt. Emellett azonban beszélt és fordított angolul, franciául, görögül, latinul, németül. Fordított Arisztofanészt, görögöt, Horáciuszt, a legnagyobb latin költőt, Goethét, Shakespeare-t. A világ egyetlen Shakespeare fordítása, hallgatóim, Arany Jánosé, amelyben az fordító több szóval fordít, mint amennyivel a szerző megírja a maga drámairodalmát. Shakespeare körülbelül 26 ezer angol szóval írta meg az egész drámairodalmát. Arany János meg 32 ezerrel fordította. A világon sehol, senki a közelében sem. És tudják, azért jó ezt tudni, mert a mai modern tudomány már azt is bebizonyította számunkra, hogy minden idők legtöbb magyar szavával beszélő és alkotó ember Arany János volt. Hogy most megkérdezném önöktől, hogy önök szerint egy magyar ember életében hány magyar szót használ, akkor sokat, sokfélét mondanának, de megállapodhatnánk abban, hogy egy intelligens, mondjuk műszaki értelmiség 12-16 ezer szóval, de ez már nagyon sok. Beszél magyarul. Arany János 50 ezerrel. Földolgozza a számítástechnika ma már az életműveket. Ismerjük például Jókaiét, vagy Mikszátét, a legnagyobbakat tették legelőször számítógépre. És kiderül, hogy a 106 kötetes Jókai Mornál közel 10 ezer szóval többet használ Arany János. Ez az ember, akinek nincs egyetemi diplomája, a klasszikus értelemben nincs érettségie, de valami egészen más van. Az a fajta zsenialitás, amely bizony reformátusságából és református neveltetéséből ered. Talán észrevették, még mindig nem kezdtem el Arany János életéről beszélni. Nem véletlenül. Mert nem az életút lesz a fontos a mai estén, hanem az az életlátás, ami Arany Jánost jellemezte. Arany ír egy tanulmányt azzal a címmel, magyarság és európaiság. Hallgatóim, ez a mondat engem megdöbbentett, és 2017-ben azt mutatja, hogy aranynál korszerű bírunk ma sincs. Ezt írja Arany János. A magyarságot nem politikai nézetek, hanem kizárólag műveltsége köti Európához. Hogyan? Nem politikai nézetek. Nekünk a műveltségünk európai. A magyarságot nem politikai nézetek, hanem műveltsége köti Európához. Gondolják csak végig, 2017-ben ugyanezzel a dilemmával küzdünk. De nem így volt, amióta bejöttünk a Kárpát-medencébe? Nem úgy volt, hogy valahogy mi sose számítottunk olyan európainak, mint a többiek? Megérkezünk, és mindjárt az elején kiderül, hogy hú, ezek pogányok, ezeket ki kell írtani. Pozsonyi ütközet megoldja a kérdést, nem tudnak kiirtani bennünket. Azután jön a tatárjárás, egész Európa tud róla, karba tett kézzel nézik, szinte páholyból, mi történik velünk. Azután jön majd a török hódoltság ideje. Megint az történik, hogy Magyarország három része szakad, félig meddig kipusztul az ország egy része. Az európai hatalmak pedig úgy vannak velük, hogy hát nem is biztos olyan nagy kár értük. Aztán jön majd a Rákóczi szabadságharc. Ígér mindenki mindent. A franciák, 14. Lajos, kezdetben még az angolok is, szóval mindenki ígér Rákóczinak mindent. De valójában a nagyhatalmi politikai érdek azt mondja, hogy jó ez így, legyen ott az ütköző pont tovább is. Aztán jön 1848-49. Már sehol nem dörögnek a fegyverek, csak nálunk. És egész Európa modern, felvilágosult vele. Szurkol nekünk. Ahogyan szurkolnak majd 1956-ban is. Veletek vagyunk, tartsatok ki. Jönnek az amerikaiak. Hát azóta is jönnek. És aztán jött 1990 az utolsó nagy álom. Ugyanolyanok leszünk, mint ők, az Európai Unió teljes jogú tagjai. Hát hallgatóim, ezt nagyjából látjuk. Be kell menni a boltba, és le kell venni Bécsben egy Jakobs kávét, meg Pesten. Aztán elviszik őket bevizsgálni, és kiderül, hogy az egyikbe jó minőségű kávé van, a másikban meg raktárseprédék. Ja, ez nekünk készült. Hallgatóim, Arany János 1848-ban majd, amikor megírja a Toldi Estéje című művét, erről beszél, hogy vigyázat magyarság. A legnagyobb dilemmánk, hogy mindent föladjunk, hogy európaiak legyünk, de akkor megszűnünk lenni. Vagy ne adjunk föl semmit, ragaszkodjunk a magyarságunkhoz, de akkor el se fogadnak bennünket. Van-e egy keskeny sáv? Van-e egy olyan százalék arány, amelyben egyszerre lehetsz magyar és európai? Hallgatóim, nem 2017 veti ám fel ezt a kérdést, Arany János. Nos, azt mondtam önöknek, hogy beszélni fogok a kálvinista Arany Jánosról, és ez így van. Ehhez rögtön a születésről kell beszélnem. Egy hajdúsági, látszólag szegény, paraszti, jobbágy családba születik bele, valójában azonban a szülők hajdúnemesek. Olyannyira, hogy édesapja Arany György, a 17. századig, most a 19-ben vagyunk, tudja visszavezetni az ő hajdúnemességét. Hallgatóim, egy elszegényedett hajdúnemesi családba születik bele. Hát miért érdekes ez? Hát most nem mindegy, hogy most elszegényedett hajdúnemes vagy paraszt. Nem ám. Ezért írja a Toldit. Tudják, miért írja meg a Toldi történetét? Mert ugyanezzel a világlátással, önmaga identitásának meghatározásával találkozik, amikor emlékeznek, mi is történik a Toldi elején. Kiderül, hogy paraszt és úr egy anyától származnak. Az egyik György lesz, az Úr, a másik Miklós, aki, hé, paraszt, melyik út, megyen itt Buda. Vigyázat, azt mondja, arany, nem olyan nagy dolog ez, te beszélni kell róla. Majd amikor a Toldiról beszélek, elmondom, hogy azért, mert új nemzetfogalmat talál. Ő adja nekünk az új nemzetfogalmat, Arany János. Nos, színreformátus szülők, az apa sem fiatal már, 55 éves, azonban az anya, Megyeri Sára, már elmúlt 46, amikor Arany János megszületik. Ráadásul úgy, hogy az Arany családban 10 gyermek születik, ebből az első marad meg, aki ugyanakkor szül majd gyereket, amikor a 10., vagyis Arany János megszületik. Arany Györgynek egyszerre fog születni gyermeke és unokája. A másik 8 meghal. Képzeljenek egy családot, ahol az első és a 10. marad meg. Ráadásul úgy, hogy ez a 10., ez a kis Jánoska is nagyon beteges. Másfél éves korában majdnem ő is meghal. Az Arany család átka, mintha sújtaná őket. És végül megmarad János. Ezért van, hogy óvják mindentől. Széltől, víztől, nem lehet kimenni, ősszel már nem engedik ki az udvar, hogyha fúj a szél, mert szegényke megfázik. Hát hallgatóim, mit lehet ilyenkor tenni? Ha egy gyereket bent akarok tartani a lakásban, csak egyféleképpen tudom megtenni, ha mesélek neki. Arany János egész történet szemléletét, a történeti epikájának alapját az adja meg, hogy édesapja és édesanyja hajdúsági mondákat mesélnek neki, és a Bibliát. El tudnak képzelni egy 2 éves kisfiút, aki nem meséket hallgat 2 évesen, hanem Bibliát. A Károli Bibliát. És nagyon jól tudjuk Arany Jánostól magától, hogy miután 3 éves korától kezdve az apja megtanítja írni, olvasni, 3,5 éves korában jut először oda, hogy megengedi az apja, hogy a Bibliát saját maga olvassa, és 6,5 éves korára kiolvassa a Károli Bibliát. El tudnak képzelni embert, gyereket? Nagyon érdekesen ír elő ő maga saját maga. Honnan tudjuk ezt? Most azt lehetne mondani, jaj, hát ez valami szenzációvajhász dolog. Szó sincs róla. Arany, akitől a legtávolabb állt a hazudozás, annyira szerény ember volt, hogy még az eredményeit is letagadta. Maga írja meg Gyulai Pálnak. És amikor a gyerekkoráról ír, elmondja, hogy hát gyerekkoromban festő, szobrász vagy színész szerettem volna lenni, költő lettem. És így ír a ma bizonyos Bibliáról, a Károli Bibliáról. Mindennapos olvasmányom lett a régi Károli Biblia. 6 éves koromra ki is olvastam. Így éreztem meg már apró gyermekként nem csak Isten végtelen szerelmét, hanem a tudás nagyszerűségét is. Az ének és a szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek, és a kis bogár hátú viskó szent egyház vala. Hallgatóim, amikor Arany János titkáról beszélünk, hogy van, hogy mindenkit be lehetett sározni, mindenkit be lehet, még a Petőfit is be tudták állítani, a népfia, hát a szocializmus idején emlékszünk, hogy Petőfi volt a népfia, aki le a zsarnokokkal és az urakkal mindenféle. Arany egyszerűen bepiszkolhatatlan. Ragyog. Hát hogyan létezik ez? Mi a titka ennek az Arany Jánosnak? Hallgatóim, az első titok ez, hogy egy gyerek, aki a népe, a nemzete történetén és az Isten által nekünk adott szavakon, mondatokon, történeteken nő föl, azért lesz olyan a lelke, amilyen lesz. Kérem, Arany János egész életműve tele van bibliaidézetekkel. hősei úgy cselekesznek, mint a Biblia hősei. Úgy fognak majd bukni, olyan történelmi tanulságokat szereznek, és természetesen százszor és ezerszer idézi is a Bibliát. Arany Jánosnak ugyanis nem csak az irodalma, de az etikája is kálvinista keresztény etika. A műveiből sugárzó erkölcsiség, moralitás, az a kálvinista keresztény erkölcsiség és moralitás. Hát hallgatóim, rengeteg vonatkozása van az ő reformátusságának. Azt írja, hogy valami 35-40 zsoltárt, mire iskolába kerültem, már tudtam kívülről. Aranynak úgy telik a gyerekkor, hogy este Bibliát olvasnak, ő meg napközben olvas Bibliát. Énekelnek zsoltárokat, amiből 35-40-et ezek a Szent Simónár Albert zsoltárok, amit mi is éneklünk. Kívülről tudja. Amikor Arany Szalontán iskolába kerül, akkor a szüleit is meglepi valamivel, mert ez a gyerek, aki abszolút református, ez megtanulja a mi atyánkot latinul. És az évnyitón, hogy elkápráztassa a szüleit, meg a tanárait, akkor vége a hivatalos résznek, elmondja hangosan, hogy Pater Noster quies in Coelis. Csak mindenki néz, hogy ez a Jánoska mit tud. Csoda gyereknek tartják. Az is volt. De hallgatóim, az első perctől kezdve soha nem önmagát építő csoda gyerek. Aranytól ez olyan messze állt, mint a protestáns etikától ugyanez. Arany gyerekkorától kezdve mindvégig ugyanaz maradt, ahogyan elkezdte az életét. Az egyik kedvenc versem tőle a Kozmopolita költészet. Arany ekkor már nagyon híres költő. Mi az, hogy nagyon híres költő? Ő az, akit már életében, tehát még él Arany János, amikor már tankönyv anyag. És mindösszesen 65 évet él. Ez az az ember, akinek 40 éves születésnapjára majd Barabás Miklóssal festményt festetnek róla. A kor leghíresebb portréfestője volt Barabás Miklós. Szalonta város rendeli meg. Egy 40 éves emberről. 1857-ben. És amikor 50 éves, hát még fiatal ember, megkapja és megtörténik a kiegyezés, és a Ferenc József kérdezi, hogy hát a kiegyezés első gesztusaként az előző évtizedekben tulajdonképpen üldözött, vagy éppen eltitkolt nagyságokat, hát mint osztrák császár és magyar király jó lenne, hogyha díjazná. Szóval akkor azt mondják, hogy nem kétséges, hogy a legnagyobb díjat, a Szent István rendet Arany Jánosnak kell kapni. Arany ekkor 50 éves, barátai. Megkapja a Szent István rendet, és az 1867-es magyar kormány kultuszminiszterek egy fiatalember megírja Arany Jánosnak, hogy milyen megtiszteltetés érte. Arany János meg visszaír, hogy köszönöm szépen, nem kérem, érdemtelen vagyok rá. És akkor ez a miniszter személyesen utazik el könyörögni Arany Jánosnak, hogy nem jó lenne úgy kezdeni rögtön a kiegyezést, hogy ilyen nehézségek vannak. És akkor Arany azzal a feltétellel, hogy nemzetszolgálatnak tekinthetem-e, mondja Arany János, hát akkor elfogadja. És ez nála nem nagy képűség, ő ezt így gondolta. Ezt írja a Kozmopolita költészetben. Kozmopolita egyenlő világpolgár. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell már, magyaros lett írományom, hazám földén túl se jár. Hogy nem két világ csodája? Lettem csak népemből egy. Övé, ha van lantom bája, övé rajta minden jegy. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, honnyát istenit. Zúgó ára az mindent elmos, rombol és termékenyít, de kis fajban, amely épp e rombolásnak útban áll, költő az legyen, mint mi népe, mert kivágyni kész halál. Hallgatóim, költő az legyen, mi népe, igen. Amikor Arany és Petőfi összeismerkednek, Petőfi elolvassa 1846-ban Arany Toldiát, és elragadtatásában levelet ír ismeretlenül a Toldi költőjének. Ez egy költői levél, egy episztola, egy, inkább azt mondanám, nyílt költői levél. Arany válaszol, és abban azt írja, hogy kérded, mi vagyok én? Egy népi sarjadék. Értik? Így határozzá meg, ki népem által vagyok, és általa élek. Népemből csak egy. Hogy a legmagasabban állok, vagy a legalacsonyabban? Mindegy. Képzeljék el Arany Jánost, aki, mondom, így fordít Shakespeare-t. És nem csak Shakespeare-t fordít, hadd mondjak el talán még egy érdekességet, Byront is. Arany János Byront fordít. Hát Byron egy az angol romantika második nemzedékének legnagyobb alakja volt. Egy forradalmár, egy hős. Arany nagyon szerette Byront. Byronban pont azt szerette, na nem a Byron etikáját, hanem azt a hősiességet, amivel vállalja még a halált is. Hallgatóim, mert a többit úgy biztatja, légy, ha bírsz te, világköltő. Rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta elvont ideállal inkább nem is dallanék. Hallgatóim, idéztem az előadásom elején Kosztolányi Dezsőt, és ennek a rövid tanulmányának a végén azt mondja Kosztolányi, hogy és most szeretném Rákos Jenőt, a kor nagy irodalomtörténésze volt idézni, aki egy alkalommal azt mondta, hogy a magyarság talán azzal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja, kapott valami kárpótlást, mindazért a szörnyű sorsért, ami a 20. században történt vele. Kárpótlás Arany János eredetiben olvasni. Igen, azt hiszem, hogy ez így van. Hallgatóim, a református Arany János, akinek az ének és a szentírás vonzóbb helyei lesznek majd a lelketápja, aki hisz az eleve elrendelésben, azt mondja, a sorsunkat kapjuk, ezért lesz majd a kedvenc műfaja, hallgatóim, a ballada. Hát milyen összefüggés van a ballada, meg a reformátusság, meg a kereszténység, meg Arany János között, meg hogy hisz a lélektisztító hatásban, meg a sorsunkat kapjuk, óriási. Tudják mi? Azt mondja Arany János, azért a ballada, mert az egyetlen műfaj, amiben nem kell döntenem, hogy lirikus vagyok, vagy epikus. Mi is a ballada? Tragédia dalban elbeszélve. Ez a három műnem, a dráma, ugye tragédia, a drámai műnem, dalban elbeszélve, ez a lirai műnem, elbeszélés, ez meg az epikai műnem. Itt nem kell döntenem, hogy lirikus vagyok, vagy epikus. Ma már tudjuk, hogy Arany János azért nem tudott dönteni, mert a személyisége ilyen volt. Mindig akkor epikus, amikor életének nyugodtabb periódusa van. És amikor jönnek a fájdalmak be, ők mindig lirikus lesz belőle. Nos, hallgatóim, miért a ballada? Mert hiszek a ballada lélektisztító hatásában, írja Arany. Kálvinista vallás erkölcsi értékrendemet, mondja ő, leginkább ebben tudom tükröztetni. Hallgatóim, tényleg nézzük csak meg, hogy miről szólnak az aranyballadák. Rengeteg mindenről. Történeti balladákat ír, népballadákat ír, vígballadát, sok mindent ír. Azonban igazából mindig egy érdekli még a vígballadában is. A bűn és bűnődés kérdése. És figyeljük meg, Arany János valami olyat állapít meg a bűn és bűnődés kérdésében, amely őt megint csak egyetemes és örök érvényű üzeneteket hordozó íróvá teszi. Hadd idézek néhány balladáját, Ágnes asszony, 1853-ból, az én kedvenc arany balladám. Miről van abban szó? Egy fiatal asszonyról, aki megöli a szeretőjével együtt a férjét. És mi a vége? A vége az, hogy Ágnest az önmaga lelkiismerete, a benne élő felső és belső parancsok tökéletes életfogytiglanra ítélik. Talán elmeséltem már, de nem elégszer mondom el, hogy Arany János írja le a magyar, az egész irodalomban a világirodalom legfurcsább tárgyalását. Ágnest elfogják rögtön, tömbölt beviszik. Ott már látszik rajta, hogy őrült. Beidézik a bíróság elé, és a bíróságon senki nem néz rá mogorván. Ahogy mondja, egy sem mérges, vagy mogorva, szánalommal néznek ő rá. Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. A tettet ki elkövet, szeretőd, ki a tettet elkövetti, maga van rád. És jön az ítélet, ő bitón fog veszni holnap, te pedig kenyér és viden raboskodol örökre. Láttak már olyan bírósági tárgyalást, amik az ítélethozatallal kezdődik? Bejön az elítélt, pontosabban a rab, és kihirdetik az ítéletet. Ezután sor kerül a védőbeszédre, ítélethirdetés után. Ágnes asszony körülnéz, meggyőződve épp eszéről. Hallja a hangot, érti a szót, és míg hallja, meg nem őrül. És elkezdünk mondani, hogy nagy jó uram, hát Istent ismerjen kegyelmetek, fogva én itt nem ülhetek. Ki kell a foltot vennem? Abból a lepedőből, azt a vérfoltot. Összenéz a bölcs törvényszék, hallatárai panasznak. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. És miután az ítélet hirdetés után elhangzott a védőbeszéd, most akkor az ítélet megváltoztatása következik. Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled, eredj haza, Isten adjon ahhoz erőt és kegyelmet. És amikor Arany János leírja ezt az egészet, akkor azt mondja, hogy nincs földi bíró, amelyik ítélhetne, és keményebben ítélhetne, ha bennünk élő, egészséges lelkiség van. Magunk ítéljük el magunkat. Ezt hívjuk úgy, hogy lelkiismeret. Voltatok már úgy, biztos voltatok úgy, hogy nem tudta meg soha senki. Még ma se tudják. De az ember néha megizzad, amikor rágondol. A titkos bűnök súlya. És Arany azt mondja az 5. Lászlóban, és azt mondja a Velszivárdokban, és azt mondja az élete legutolsó korszakában, az öregkori balladái közül, a drámaiban, a tettemre hívásban. Mindig ugyanarról van szó. Mert a bűnt nem takargatni kell, és nem is magyarázni, hanem megvallani. Ha valaki nem értené, mi az, hogy protestáns etika, akkor ez az. És ha valaki azt hinné, hogy ez csak Arany Jánosi specialitás, akkor hadd tegyem hozzá Kölcsey Ferencet. Róla is beszélhettem volna ma. Református presbiter volt. Ahogy Arany, majd el fogom mondani, nem csak Arany, nem csak presbiter, Duna melléki egyházkerülete, mi egyházkerületünk tanácsbírája volt haláláig. És még sok mindent lehetne mondani róla. De azért hoztam az előbb Kölcseyt, mert emlékeznek a himnuszra? A református Kölcsey Ferenc, amikor megírja a himnuszt, és amelyben arról ír, hogy mi az oka annak, hogy ez történt velünk, miért hagyta az Isten, hogy a 16. században ez történjen velünk. És onnantól kezdve a nemzet pusztulása jön. Akkor nem úgy válaszol, mint a reformáció emberei. Most ünnepeljük a reformációt. Az akkori katolikusok azt mondták, miattatok van protestánsok, elhagytátok az igaz egyházat. Mi protestánsok azt mondtuk, hogy dehogy is, miattatok van, mert elhagytátok az igaz egyházat. Mert hogy nem a Biblia tanítása szerint csináltok az egyházatokat. Mi foltosítő pápistáknak hívtuk őket, ők meg azt mondták, hogy keresztény elhajlók. És akkor jön egy zseniális protestáns Kölcsey Ferenc, aki úgy írja meg a magyar himnuszt, hogy egy katolikus versformát választ hozzá. Ez az úgynevezett engesztelő imádság, könyörgő engesztelő imádság, közben járó imádság. És azt írja a nagy dilemma helyett, hogy ti vagy mi, ki a bűnös. Nyögte Mátyás Bushadát Bécsnek büszke vára, itt ér véget a himnusznak az a szakasz, amelyik a dicső múltról beszél. Aztán így folytatja Kölcsey Ferenc. Haj, de bűneink miatt gyúlt haragkebletben. Hallják a többes szám első szemét? Haj, de bűneink miatt. Nem ti miattatok, és nem ti miattatok, hanem mi miattuk. Haj, de bűneink miatt gyúlt haragkebletben, és elsújtád villámid a dörgő fellegekben. Mert Kölcsey is ugyanarra jut, mint arany. A bűnöket nem megmagyarázni kell, hanem megvallani és megbánni. És minden meg nem bánt bűn elpusztítja az embert. Minden meg nem vallott bűn, mondja arany, elpusztítja az embert. Ezért hal meg majd ötödik László, ezért őrül meg Edvard király, ezért lesz bolond rögtön a tettel követő Ágnes asszony, és ezért őrül bele a tetemre hívás titkos arája Kund Abigail abba, amit tett. Igen. Azt mondja Arany János, a költészet ünnepe a léleknek. Úgy olyan szívesen elmondanám mai költőknek, tudják, akik piszkolják befele a papírt, azt adják ki kötet címen. Arany János azért javított annyit a versekben, azért tele vannak áthúzással a versei. Hallgatóim, mert azt mondta, a költészet ünnepe a léleknek. Arany etikájában egyetlen egy mérce volt, ez a tökéletesség. Arany János addig nem adott ki verset, amíg úgy nem érezte, hogy igen, ennél jobban már nem tudom megírni. Közismert tény, Petőfinél mindig el szoktam mondani, Aranynál is el kell, hogy ez a bizonyos első találkozásuk, a Petőfi Arany első élőbeli találkozása, ugye a rövid ismerkedés után szakmai beszélgetést hoz, amelyben Arany János megkérdezi a zseniális Petőfi Sándor, te, Sándor, aztán te hogy írsz? Mondja Petőfi, hát hogy írok? Előveszem az árkusi papírt, egy plajbásztoszt, írom. Mondja neki az Arany, és mikor javítod? A Petőfi, mit? Hát a verset. Mondja Petőfi, hát sose. Nézz rá az Arany János, azt mondja, hát te mindenről tudsz írni? Minden. Azonnal? Azonnal. Lepkéről is? Szóval Petőfi, de volt az, hogy lepkéről is. Na, fogja Arany, ad neki egy fehér papírt, meg egy plajbász. No, írjad komán. 5 perc múlva ott van egy 16-soros, 4x4 szakaszos vers. Hibátlanul. Javítás nélkül. Petőfi, amikor 6 nap, 6 éjszaka megírja János Vitézt, abból a második énekben nincs hiba, érti? Nincs javítás. Amikor Arany János találkozik Petőfi kongenialitásával, onnantól kezdve kiépül benne egy óriási kisebbségérzés. Képzeljük, a legnagyobb magyar költő iszonyatos kisebbségérzést érzett Petőfivel szemben. Mert azt mondta magában, hogy ha a Petőfi a költő, akkor én lehet, hogy nem is vagyok költő. 1877-ben az epilógusban azt írja, a szörnyű métej, a kétej mindig ott van benne. Hallgatóim, csak míg Petőfiről, milyen jól állapítja meg Babics, hogy mint az üveg, olyan tiszta, olyan egyértelmű, stb. addig aranynál az egyetlen mérce a tökéletesség lesz. És míg Petőfinek a művészetében nincs ott a magasrendű protestáns etika, úgy Arany János egész művészetét eszhatja át. Hallgatóim, nagyon érdekes, mert a művészet szemléletét is áthatja a protestantizmusa. És a nemzeti eposz problematikáját is. Azt mondja, azért kell a nemzeti hőskort, emlékezetét és megemlékezését megtenni. Mert valami olyan értéket őriz, ami még a kereszténységünk felvétele után is megmaradt a számunkra. És hát természetesen személyes vonzódása, kálvinista felfogása az eposzi hős alakjánál. Hallgatóim, nem értettem sokáig Arany János, hogy miért tesz különbséget a tragikus hős meg az eposzi hős között. Hát az eposzi hős is meghal, az Achilleus is meghal, nem? Arany János magyarázza. Azt mondja, az eposzi hős azért több a tragikus hősnél, mert ő az, aki innentől kezdve az idézet, aki isteni kinyilatkoztatás után tudja, sorsa behatárolt, végzete közeledik, mégsem adja föl a küzdelmet. Mint Achilleus, aki tudja isteni kinyilatkoztatás folytán, hogy sorsa behatárolt és végzete közeledik, és mégsem adja föl a küzdelmet. Gondolják csak el, amikor Arany János magára néz, és azt mondja, igen, ez az igazi hős, mert a tragikus hős az, aki harcol, hisz eszmékben is elbukik. De ő nem abban a tudatban harcol, hogy nem is győzhet. Nem abban a tudatban harcol, hogy nem is lehet vége jó, csak rossz. Az eposzi hős isteni kinyilatkoztatás után tudja, tehát bizonyossággal megy oda, hogy a sorsa behatárolt és a végzete közeledik. Ezt mondja Arany, mi szédítő nagyság ez, a nyugodt elszánás szemben a végzettel. Igen, hallgatóim, amikor arról beszéltem, hogy Arany a balladát szereti, és az a kedvenc műfaja, akkor arról az Arany Jánosról beszéltem, aki életek középpontjában azt a kérdést állítja, hogy hogyan kellene élnünk. Hogyan kell élni Isten szerint, és hogyan lehet egy nemzet tagjaként. Ennek az egésznek az összefoglalata az a Toldi trilógia. Hallgatom, a Toldi trilógiát Arany János félig meddig magának, de egészen önmaga dilemmáiról írta. És amikor 46-ban megjelent a Toldi, ő pont olyan ideges volt az első kritikák után, mint Petőfi a János vitéz kritikája után. Amikor először beszélgetnek erről, akkor Petőfi jól értette Aranyt, és ő tudta, hogy Arany miért írta a Toldit. De amikor először beszélgetnek, Petőfi megjegyzi Arany Jánosnak, hogy hát én is úgy jártam ám a János vitézről, hogy azt hitték, hogy mese. De hát én nem mesének írtam. Tényleg nézzék meg, ma gyerekeket viszünk, most már nincs Vidám Park, de még mindig megvan a János vitéznek az a kis hajócskás tavasz. Szóval egy jó kis mese. Csodák, óriások földjén. A vége jó, happy end, szóval amit csak kell. Csak hogy Petőfi azért írja, mert emlékeznek rá, mivel kezdődik a János vitéz. Hát van Iluska, ugye, aki egy gonosz mostohánál növekedik, és van egy másik árva, aki annyira az, hogy azért Kukorica Jancsa a neve, mert kukoricába találták. 0%-os esélyesek az életben. És ezek mindjárt a mű elején összeszerelmesednek. De hát a realitás ezt megakadályozza. Jánosnak menekülnie kell a komik Kukorica Jancsinak, és elindul. Csak hogy ez a fiatalember, ez bátor, okos, cselekvő, hősies, önfeláldozó. És Kukorica Jancsiból János Vitéz lesz. A maga érdemei alapján. Jön vissza, most már gazdag, módos ember, János Vitéz, huszár. Csak hogy Illuska már nem él. És akkor elmondják, hogy hát tudod, Tündérországban, ott a Tündérek szigetén, ott van, ott uralkodik. Kukorica Jancsinak el kell menni a Tündértó partjáig, és ott döntenie kell. Föl kell adnia a földi életét. Majd a Tündérek szigetén ők lehetnek boldogok. Azok is lesznek. Ugye nem itt? Szegény embernek itt a földön nincs boldogság, mondja Petőfi. A mesében, a Tündérek szigetén, ott valahol a mitoszok valóságban, igen, ott van epjed. Itt nincs. És amikor Arany megírja a Toldit, akkor egyetlen dolog lebeg a szeme előtt. Egy nagyszerű régi történetet kell írni, aminek azonban kéne valami üzenetének is lenni. Hallgatom, a Toldi ma nem a sztori a lényeg. Az a legkevésbé fontos. Arany a Toldiban az régi és az új nemzetfogalmat ütközteti össze. Miért is? Mert ő mondja ki, hogy Nemes és Jobbágy egy anyától származnak. Ugyanabból a házból jön ki Miklós is, meg György is. Azt mondja, az új nemzetfogalomban tehát nem csak a nemesnek van helye, hanem a jobbágynak is. De ez az, ami megkülönbözteti Arany nemzetszemlét az összes többit, azt mondja, a jobbágy felemelkedése csak érdemek alapján lehetséges. Tehát nem úgy van, hogy mindenki egyenlő. Persze, látjuk ezt, amikor mindenki egyenlő, és hogyha valaki az egész életét mondjuk a híd alatt töltötte, írni, olvasni sem tanulva meg, valóban egyenlő, mert amikor elmegy szavazni, ugyanannyit ér, mint te meg én, valóban egyenlő. Mit mond Arany János a Toldiban? A jobbágy felemelkedése érdemek alapján lehetséges. És amikor ez megtörténik, mert elindul Toldi Miklós, akit leparasztoznak, és aztán kiderül róla, hogy erős, okos, hűséges, önfeláldozó, szóval sok-sok tulajdonság, ami alapján fölemelkedik, és majd a király testőre lesz. Hallgatóim, a Toldi a nép nemzetté válását szimbolizálja. Toldi Miklós alakja és a Toldi család története Arany új nemzetfogalma. Ezért írja, de nem ezt a művét szerette legjobban. Kedvence a Toldi estéje volt. Arany számos alkalommal elmondja szó szerint így, ez a legkedvesebb művem. De hát miért? Hát ez egy olyan szomorkás történet. Öreg már benne a Toldi is, meg a király is, meg az egész olyan melankólikus. Hát miért? Miért? Hát hallgatói, mert Arany a magyarság örök dilemmáját ebbe a műbe komponálta bele. És ha van valami, ami nagyon közel áll Arany Jánoshoz, akkor ez a mű az, mert ebben önmagát írta meg. A két főhős, Miklós és az öreg Lajos király. Toldi Miklós, Arany János szíve. Az öreg Lajos király, Arany János esze. Lehet, hogy szív és ész egymás ellen? Lehet, hogy másként érez a szívem, és mást mond az eszem? Arany János szíve szerint azt az utat követné, amit az öreg Toldi Miklós mond. Az esze meg tudja, hogy elkerülhetetlen a korszerűsítés. A szíve Aranyt is a hagyományokhoz köti, mint az öreg Miklóst. Az esze ahhoz köti, hogy tudja, hogy nem lehet úgy élni, mint 500 évvel ezelőtt. És hallgatóim, most reformációt is ünneplünk, meg Aranyt is ünneplünk, mert Arany János 200 éve született, a reformáció 500 évvel ezelőtt kezdődött. Hát hallgatóim, ez a Semper Reformari Debet. Mindig meg kell újulni. Áj, ez nagyon hamis jelszó így. Hát akkor mindenkinek igaza van, aki azt mondja, hogy dobjunk ki mindent, amit a múlt, dehogy is. A mit higgyünkben soha egy jottányit sem engedhetünk. Az, hogy Isten teremtette a földkerekséget és a világmindenséget, nem engedhetünk benne. Hogy Jézus Krisztus az ő fia, nem engedhetünk benne. Hogy Jézus Krisztus meghalt értünk is egyedi, egyszeri és tökéletes áldozatával kifizette a bért, nem engedhetünk benne. Hogy Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság van, egyörök Isten, ez a mit hiszünk ebben, nem engedhetünk. De hát akkor hol lehet itt reformálni? A Semper Reformari Debet nem a mitről, hanem a hogyanról szól. Mit higgyünk? Abba egy jottányit sem. Hogyan éljük meg, hogyan élhetjük meg a kereszténységünket? Mindig meg kell újulni. Hallgatok, az egyház egyik legnagyobb csapdája ez. Az egyház egyik legnagyobb bukásának és kudarcának ez az oka. 19. 18. századi hogyan éljünk meg mintákat ad. És csodálkozik, hogy nem kell. Nem a mit higgyünk, abba semmit. Az egyház mindig akkor téved, amikor a mit higgyünkben enged. Abban sosem. Hogyan éljük meg? Semper Reformari Debet. Gondoljátok csak el, ma a számítógépek idején, hát nyilvánvalóan megteremtődött egy új nyelv. Megteremtődött a kommunikációnak egy új rétege. És ez nekünk lehet, hogy tetszik, lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem szeretjük, mert azt mondjuk, hogy ez elbutítja az embert. Ebben sok igazság van. Sokkal manipulálhatóbb az ember. Ebben is sok igazság van. De van. És nem az ez van, nem tudunk mit csinálni, hanem ez van. Amikor Arany János megírja a Toldi estéjét, akkor mindig úgy szokták tanítani, hogy ez hat énekből álló mű, hogy a hatodik ének végén van a csúcspont, akkor már túl vagyunk azon, hogy Toldi Miklós megmenti a nemzetet, túl vagyunk azon, hogy kigúnyolják az apródok, hármat agyoncsap közülük, és akkor túl vagyunk azon, hogy agyvérzést kap, haldoklik, megérkezik hozzá a király, hogy ne úgy halljon meg a régi barát, hogy nem beszélnek, és akkor lezajlik egy nagy beszélgetés. Ebben a beszélgetésben Toldi Miklós azt mondja, hogy hát igazából nem hagyományozok semmit senkinek, mert nincs minek. Ha volna is, nincs kinek. Csak egyet neked teszem a szívedre, mondja a királynak, szeresd a magyar népet, szeresd a magyart, de ne faragd le. Ez azt jelenti, hogy példát hoz, hogy egy faragatlan gerenda sokkal erősebb, mint egy megfaragott. Nem olyan szép ugyan, de erős. A király meg azt mondja, hogy hát tudod, hogy mennyire szeretném, mennyire szeretem a népemet. De a csúcspont nem itt van. Arany nem is ezért írja meg, hanem az ötödik énekért írja meg, mert a saját korát látja ebben, amikor leírja, hogy az öreg Toldi Miklós megmenti a nemzetet megint, agyonveri az olasz vitézt. Aztán hazamegy, hogy átöltözzön, hogy a király fogadja. Lezajlik a nagy esemény. Előtte már egy hete állt az udvari játék Lajos király udvarában. És hát ezek a kis piperkőcök, ezek kiválóan tudtak olaszul, franciául, németül, olyan ruhában is voltak, Lanton is kiválóan értettek, Petrarkát kiválóan fújták, csak éppen a csatatéren nem mert kiállni közülük egy se. És akkor megérkezik ez az öreg csuhába ez a Toldi, akiről még azt se tudják, hogy ki. Valami vén barátnak gondolják, mert csuhába van. Megmenti a nemzetet. Mindenki nagyon örül. Lajos király udvarában, pontosabban a apródok mind, a magyar nemesség színe java volt azoknak a gyermekeit. Tehát föl is örül Lac fiat, meg stb. Kiknek a gyermekei vannak a király udvarában? Kifogástalan úriember mind. Abszolút európerek. Nézik az ablakból, hogy ez a vén barát, hát ez valahogy agyonverte azt az olaszt. És aztán jön az ünnepség. Van egy kis idő. Mert hogy Toldi haza megy átöltözni. Mit lehetett csinálni ez alatt az idő alatt? Hát szórakozzunk kicsit. És valaki elkezd énekelni a Szent László legendát. Arany ugyanis belekomponálja a Szent László legendát egy az egybe, a Toldi estéjébe. Dőlt betűkkel, nehogy valaki félreértse, hogy ezt ő írta. Elhangzik a Szent László legenda, ahol egy nagy király megmenti a saját népét, önmagát a sírból kikelesztve, stb. Csönd. Az egyik azt mondja, hát, túl hosszú. Másik azt mondja, unalmas. Harmadik azt mondja, hát szerintem nem is úgy volt, de mulassunk már egy kicsit. És akkor előáll egy szőke kis pisze, ahogy Arany János írja. Kezébe veszi a lantot, és elkezd énekelni egy gúnydalt, aminek a vége mindig az, hogy ihaj, náré, náré. És ez a gúnydal nem másról szól, mint Toldiról, aki fiatalabb korában szerelmes volt valakibe, aki kiszúrt vele. Tehát azt gúnyolják, és éneklik, hogy hogy járt a Toldi Miklós, hogy kicsöppent az utcára, mert az asszonyka azt mondta, hogy te ugorjál egy nagyot, itt van egy szőnyeg, és ott vagyok mögötte én, aztán a szőnyeg mögött az utca volt. Ezt majd megírja Arany János a Toldi szerelmében, jóval később, 1879-ben. Elhangzik a dal, dűlnek, borulnak a kacagástól. Az egyik megszól, hogy jaj, hát nem, azért nem illő ez, hát mégis ilyen dalt, mint a másik azt mondja, hogy hát valóban nem illő, te hogy is volt csak? Én neked már menni még egyszer. És elérni még egyszer. Bekapcsolódnak ketten, öten, tizen, húszan is van. Az egész terem dűl a röhögéstől, és éneklik annak a Toldinak a gúnydalát, aki éppen néhány percen ezelőtt helyettük mentette meg az országot. Arany János mindezt azért írja meg, mert azt akarja mondani, hogy Nagy Lajos király udvara beteg. Nem kell ehhez Toldi Miklósnak lenni, és nem kell három halál sem. Ez majd még csak utána jön. Azt mondja, beteg. Mert mindent tudnak, amit Európához kötheti őket, de semmit sem becsülnek, ami vitézség, hűségség, önfeláldozás, magyar múlt. Mert az öreg Toldi magyar ruhába jön a udvarba, akik persze ezért lesz először gúnytárd, hogy de dokszagot érzek. És hát maga beleesett a lisztbe, bátyja, hogy olyan fehér szárkás mindenhol. Mert hogy ő Magyar Lila Attilában jelenik meg. Hallgatóim, értik a dilemmát? Arany János 1848 március elején befejezi a Toldi estét. Még nincs forradalom. A dilemma mindig is ugyanaz. Mit csináljunk mi magyarok? Hogyan tovább magyarság? Mit csináljunk? Toldi Miklósok legyünk, és ragaszkodjunk a múltunkhoz, legyünk ugyan korszerűtlenek, de erősek? Vagy modernizálódjunk, és adjunk föl mindent? Van egyáltalán út? Hallgatóim, bizony, Arany János a nemzet legnagyobb dilemmájáról beszél a Toldi estéjében. Ezért szerette, ezért volt a kedvenc műve. És most jön a döbbenet. Lajos király udvara beteg, és miután beteg, ezért a tragédia elkerülhetetlen. Már csak meg kell érkezni az öreg Toldinak, aztán elő a lajbiból a kis buzogányt, már három agyon is van csapva. De azért lesz a tragédia, mert hogy Lajos udvara beteg. Drága, kedves magyar barátaim, 2017-ben. Értjük, hogy mitől maradt korszerű egy költő, aki látszólag 14. századi történetet írogat le nekünk. Azt hinnénk egy régi sztori mesében, közben egyáltalán nem. Hallgatóim, Arany fogalmazza meg. ami a magyarság mai dilemmája is. Nekünk mindig választanunk kell. És jól jegyezzétek meg, magyar barátaim. Aki azt hazudja nektek, hogy tertium datur, vagyis harmadik út létezik, az hazudik. Mert az előző 1100 éves történelmünk azt mondja, hogy nincs harmadik út. Nincs harmadik lehetőség. Nézzétek meg, most kezdik letörölni, most akarják letörölni Európa arcáról a kereszténységet. A modernizmus címén. Bécsben több muszlim gyereket járatnak iskolába, mint keresztényt. Olvastátok biztos. Svédországban az egyháziskolák falairól is le van véve a kereszt. Ne sértse a muzulmánokat. Értitek, hogy miről van szó? Arany János jól értette. Arany, aki mindig is óckodott a modernizmustól, nem azért, mert utálta a modern dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert féltette tőle a magyarságot. Barátaim, mi mások vagyunk. Nem jobbak és nem rosszabbak, mint más ember, más nép, de mások. Emlékeztek, nem fogom elmondani. Nálunk egy ember, két ember, öt ember, száz ember, millió ember. Mindig egyes számba. Az egy ember után mondjátok más nyelveken a kettőt meg a hármat. Többes szám lesz. Mi azonban mindannyian, ha egy millióan vagyunk együtt is, önálló, szuverén egyéniségek vagyunk. Így gondolkodunk, ezt lehet szeretni, lehet nem szeretni, de így van. Hallgatóim, Arany megérti, és élete végén újra hirdetni kezdi, hogy a magyarság útja önmaga megtartása, és annak a felvétele, ami Európában, ami európaiság, és ami épít. Arany megtalálta a nagyon keskeny utat. Azt mondja, semmit ne védj át, csak azt, ami épít. Mi fordítva szoktuk. Mi a modernizmus nevében mindent átveszünk, ami rombol. Az eltén gender tanszék lesz. Tudják, amikor nem kell egy férfinek vagy egy nőnek meghatározni a nemét, hanem ha most itt lenne a Mihály fiam, meg tudnám mondani, itt vagy Mihály? Nincs. Hogy ott vagy. Hogy hányféle nemi identitása lehet egy embernek. Az Európai Unió szerint 27, 54, ki tudja. Mi régebben úgy tudtuk, hogy teremté őt férfivé meg nővé. Vigyázat, ez itt kopog az ajtónkon. Arany érti, mi az megőrizni mindazt, ami a magyarságból számunkra érték. Hallgatóim, botrányosan eltelt az időm, nem tudok tovább többet beszélni. De talán annyit még igen, hogy az az Arany János, aki minden tekintetben a tökéletességet tartotta maga előtt mértéknek, az az Arany János, aki mindent meg tudott írni, és meg is írtam, hogy a magyarságán számára fontos volt, az az Arany János közben hatalmas sorstragédiákon megy át. Másfél éves korától kezdve folyamatosan beteg. Az 50-es években a hasfalán keresztül egy sipoly kitör, és soha többé nem gyógyul be. A két lábszárán ugyanez. Mire 65 éves lesz, akkor már úgy néz ki, mint egy 90 éves aggasztján. Az egyik fülére megsiketül, és alig lát. 65 esztendősek. De ez az Arany János, miközben testileg ilyen szörnyűséges, nehéz volt a sorsa, külső tragédiákat is meg kellett éljen a családjába. Élete kedvence, milyen érdekes, Juliska lánya volt. Mert fiával, Lászlóval ellentétben, Juliska nagyon komoly hívő református asszony volt. Ráadásul ez a Juliska, és itt talán érdemes megjegyeznem, hogy református paphoz megy, Szél Kálmánhoz megy feleségül. A sógora, Arany János sógora, Ercsei Sándor, a debreceni zsinat tagja élete végéig. És az az arany, aki hisz az eleve elrendelésben, most végre a 60-as évek elején úgy tűnik, hogy révbe ér, megszabadul a nagykörösi tanárság minden nehézségétől, és elhatározza, hogy vesz egy kis birtokot, összeköltözik a lányával és a lányának a pap férjével, együtt lesznek egy család, szóval végre béke és harmónia. És megszületik a gyermek, egy kislány, az anya pedig a szülés után méhgyulladást kap, és aztán többet már föl se kell az ágyból, és meghal. Az ő egyetlen Juliska lánya. Hallgatóim, Arany akkor elhatározza, hogy verset ír a lánya halálára. 2,5 hétig próbálkozik. Arany János értik. 4 sorig jut el. És aztán lap aljára odaírja, hogy nem megy. Nagyon fáj. Én a költők költőjében, mert így hívom csak Arany Jánost, én azóta hiszek. A költők költője, amikor azt a fájdalmat kellett volna megírni, hogy mi az, amikor testet és lelket és hitbeli társat veszítesz, akkor azt írja, hogy nem megy, nagyon fáj. Nem bírt verset írni. Hogy nem bírt? Ezután 13 évig nem ír verset. Ekkor készít el az összes fordítását. Ezért lett belőle műfordító. Ezért fordítja Arisztofanészt és a többieket. 1877-ig nem szólal meg. Csak fordít. Olyan erős a fájdalom a szívében. Igaz, verset írni nem tud, de nem alkotni sem tud. És ekkor készíti el, ennek köszönhetjük a Shakespeare drámákat. Magyarul, a legszebb, ma is. Sokan lefordították azon, mindegy. Ennek köszönhetjük Goethét, és még sok mindent ennek a fájdalomnak. Mert Arany János közben minden nap megéli, hogy az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott érte az ő szent neve. És a munkát nem vette el, a szolgálatot nem vette el, az alázatot nem vette el. És 1878-tól nagyon-nagyon-nagyon beteg. Élete utolsó, akkor már úgy érzi, hogy önigazolása, illetőleg utolsó elégtétele 1882-ben kéne bekövetkezzen. Ugyanis 1882-ben a királyi székesfőváros elhatározza, hogy szobrot állít Petőfi Sándornak. Az a szobor áll, a Petőfi szobor, tudjátok, ott a Dunapartjánál. 1882-ben állítják. Ki lehetne méltóbb? Ki akarná sokkal jobban, vagy bárkinél jobban, mint Arany János, hogy ő mondja a beszédet. A nagy barát Petőfi szobrának avatásakor. Készül a beszédre, és tüdőgyulladást kap. El se tud menni Petőfi szobrának avatására. Annyira nem, hogy miközben 1882. október 1-én fölavatják a szobrot, ő október 22-én már föl sem kell, 22-én meghal. A kerepesi temetőbe temetik tengernyi nép, és ami a legfurcsább, Budapest gyászba öltözik. No nem csak a hivatalos Budapest, mert hát az természetes, akadémia, fekete lobogó, tudományos akadémia, nemzeti, az egyszerű emberek. Képzeljenek egy temetést, ahova nem bámészkodni megy. Százezer ember. hanem úgy érzi, hogy valaki-e halt meg. Valami rokon, vagy ismerős, vagy talán még több, talán testvér. Talán meghalt a magyarság szimbóluma, Arany János. Száz és százezrek az utcákon, mindenki korom feketében. A férfiak levett kalappal. Mert meghalt valaki, aki megjósolta önmaga halálát. 1882. március 2-án halálának évében saját születésnapjára Arany János verset írt. Négy sort. Ezzel a címmel sejtelem. Életem 66. évébe köt engem a Jóisten kévébe. Betakarít régi rakott csűrjébe, vett helyemre más gabonát cserébe. Hát hallgatóim, igaz lett. Élet a 66. évébe, az Úristen kévébe kötötte, betakarította a régi rakott jó csűrjébe, és 1882 óta 100 és 1000 és 10000 és 1 millió és 10 millió új gabonát vetett ebbe a földbe, azon gabona helyett cserébe. 100, 1000, 1 millió, 10 milliót. De hitem szerint olyat azóta sem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Köszönjük szépen az előadást. Az jutott eszembe, hogy milyen jó, hogy akik azon tájékozódnak, ahogy Takaró Mihály irodalomtörténész úr beszél például a magyar irodalom nagyjairól, azoknak a szíve, lelke, hite, szellemi gazdagsága hogy tágulhat. És a Magyar Televízióban hétről hétre követhetjük ezeket az előadásokat, immáron szó szerint is évek óta, akinek tehát van igénye, az hétről hétre hallgathatja. A műsor címe ez, hogy Tőkécki Takaró. Ha Isten megadja, pénteken a Tőkéckit is fogjuk hallani a Takaró mellett, vagy a Takaró után. Egyúttal hadd jelezzem, megköszönve az előadást, hogy folytatódik ez a sorozat. Holnap este 6 órakor dr. Albert András történész fog beszélni közöttünk, méghozzá talán a legnagyobb magyar család egy személyén keresztül, aki meghatározó államférfia volt Magyarországnak a történelmünk egy idejében, a Bethlen családról. És ezt az előadást azt teszi különösen is érdekessé, hogy ennek a családnak még élő ága, Bethlen István gróf úr is itt lesz velünk, és amikor a családdal kapcsolatos személyes érintettségű dolgokat is hall, azokra igyekszik majd reflektálni. Nyilván nagyon jó lesz, hogy érintettként fog megszólalni. Tehát holnap este 6 órakor dr. Albert András történész előadását fogjuk meghallgatni. Egyrészt csak az jutott közben még eszembe, gyorsan végére fogok járni, hogy ígérem, hogy befűtünk, mert én is éreztem, hogy hiányzik, hát akkor gondolom más is érezte. Holnap nem fogjátok testvérek érezni, mert melegebb légkörbe fogunk fogadni bennőtöket. A másik megjegyzésem még azoknak a számára, akik odaszánják a holnapi napukat, hogy holnap délután 5 órakor avatjuk föl a Kálvin János emlékparkot itt az Ady Endre utca folytatásában, ott az egészségház, vagy az Oti van. 2 évi munka eredménye volt ez, hogy eljutottunk odáig, hogy a 500 éves reformáció emlékére egy parkot avatunk, és ott egy emlékkő áll, és egy tábla azon, amelyik hirdeti ezt a nagy eseményt. Ez holnap délután 5 órakor lesz, ahol a polgármester úr tart egy rövid beszédet szerény személyem, és Bethlen gróf úr tartja az avató beszédet. Onnan ide gyalogolunk 6 órára, és meghallgatjuk az esti előadást. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és mondjuk el a Krisztus Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekünk a Sárga énekes könyvből a 10. számú, remélem jól emlékszem rá, ez a 25. Zsoltár, annak a 2. versét, Utaid Uram, mutasd meg. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.